23 óra.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Hajai László. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa felhívta az aparecidai érseket. Imádkozom a járvány sújtotta Brazíliáért. Az olasz közegészségügyi hivatal vezetője a Vatikáni Múzeumban. Nagy odafigyelésre van szükség, amíg csak egy COVID-19 eset is van a világon. Nigériában fegyveresek megöltek egy református lelkészt és feleségét. 8 gyermekük árván maradt. Martus Balázs atya emlékedése úrnapjára. Úton járók eledele címmel.
A pápa felhívta az aparecidai érseket. Imádkozom a járvány sújtotta Brazíliáért. A pápa szerdán felhívta telefonon aparecida érsekét, Orlando Brandest, és imáiról biztosította. Minden brazilt arra buzdított, hogy tekintsen az aparecidai szűzanyára a koronavírus okozta jelenlegi nehéz pillanatokban. Szeretetét, szolidaritását fejezte ki Ferenc pápa aparecida érsekének. Imádkozik az aparecidai Szűz Máriához, aki iránti szeretetének adott hangot. A pápa lelki közelségéről biztosította a brazil népet a jelenlegi járvány idején, amely eddig közel 40 ezer áldozatot követelt a dél-amerikai országban. Mondja meg a brazil népnek, hogy nem csak imádkozom értük, de mindig szívemben hordozva kísérem őket, közvetítette az aparecidai érsek a pápa szavait egy interjúban. Nagy ajándéknak nevezte a pápai gesztust Corpus Domini ünnepének vigíliáján. Arra buzdított a pápa, hogy a brazilok bízzák magukat az aparecidai Szűz Mária oltalmába, akinek nagy tisztelője. 2016. szeptembere óta a vatikáni kertekben is jelen van szobrának másolata, így még közelebb érzi magához a pápa az aparecidai szűzanyát. Brandes érsekkel folytatott telefonbeszélgetésében Ferenc pápa felidézte látogatásait a leghíresebb brazil kegyhelyen. 2007-ben részt vett a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsának 5. kongresszusán Aparecidában, majd 2013-ban a Rio de Janeiro-i ifjúsági világtalálkozó alkalmával is ellátogatott a híres Mária kegyhelyre. Emlékszem, hogy ölembe vettem a Madonnát, vagyis édesanyánkat. Azt javaslom mindannyiótoknak, hogy legyetek az aparecidai édesanyán karjaiban, kérte a pápa. A telefonbeszélgetésben Ferenc pápa megemlékezett a jezsuita Szent Giuseppe Anchieta atyáról is, akit 2014-ben avatott szentté, és akinek június 9-én tartja az egyház liturgikus emléknapját. A beszélgetés végén a pápa arra ösztönözte a brazilokat, hogy legyenek bátrak és a hit emberei. Áldását küldte a népre, és imákat kért szolgálatáért. A járvány kezdete óta Ferenc pápa több alkalommal is telefonált már Brazíliába. Április 25-én Manaus érsekkel, Leonardo Steinerrel, majd május 9-én São Paulo érsekével, Odilo Pedro Scherer bíborossal beszélt, hogy kifejezze nekik szolidaritását. Ezekkel a telefonhívásokkal a pápa éreztette, hogy velünk dobog a szíve, és atyaként kísér bennünket utunkon, nyilatkozta Brandes érsek. Évente közel 8 millió zarándok keresi fel a brazíliai aparecidát, hogy lerója tiszteletét Szűz Mária előtt a São Paulo közelében található kegyhelyen. 1717. október 12-én három halász talált rá a Mária szobrocskára hálójukban. Az aparecidai fekete Madonnának hamarosan csodatévő erőt tulajdonítottak. A szobrot először egy erre a célra kialakított kis kápolnában helyezték el, majd 1834-ben bazilikát építettek neki, hogy a megnövekedett számú hívők tömegeit be tudják fogadni. Miután ez a templom is kicsinek bizonyult, 1955-ben egy újabb bazilika került a helyére, mely 173 méteres hosszával és 168 méteres szélességével a világ legnagyobb templomai közé tartozik. Az aparecidai miasszonyunk 1929 óta Brazília védőszentje. 2017-ben a szobor megtalálásának 300. évfordulóján 13 millió zarándok kereste fel a kegyhelyet.
Az olasz közegészségügyi hivatal vezetője a Vatikáni Múzeumban. Nagy odafigyelésre van szükség, amíg csak egy COVID-19 eset is van a világon. Június 8-án az olasz tudományos élet jól ismert közszereplője, dr. Franco Locatelli látogatott el a Vatikáni Múzeumba, mely ezen a héten ingyenes belépést biztosít valamennyi orvosnak és egészségügyi dolgozónak. Szerinte a szociális távolságtartás és a szájmaszkok mindaddig szükségesek lesznek, amíg el nem tűnik a koronavírus az egész világról. Amint arról már hírtattunk, június 8-a és 13-a között az olaszországi köz- és magán egészségügyben dolgozók számára ingyenes belépést biztosítanak a Vatikáni Múzeumba, ezzel adózva a válsághelyzetben nyújtott rendkívüli erőfeszítésük előtt. A pápák nyári rezidenciája június 6-án nyitott meg Castel Gandolfóban, a hozzátartozó csodálatos barberini kertekkel. Itt rögtön a nyitáskor, vagyis június 6-án és 7-én, majd egy héttel később, 13-án és 14-én várják ingyenesen az orvosokat, ápolókat és egészségügyi dolgozókat. Dr. Locatelli, az olasz közegészségügyi hivatal vezetője köszönetet mond Ferenc pápának nagyfokú érzékenységéért azok iránt, akik az élvonalban küzdöttek Olaszországban a járvány leküzdésén. Orvosok, ápolók és egészségügyi dolgozók hálatelt szívvel gondolnak most a pápára a számukra fenntartott ingyenes belépő miatt. A Vatikáni Múzeumban tett látogatásakor készített a neves orvossal interjút olasz kollégánk. Locatelli elmondta, hogy nem gondolta volna, de titkon remélte, hogy meglátja a fényt az alagút végén a járvány legsötétebb napjaiban. Most azt kéri az olaszoktól, hogy legyenek türelemmel, felelősen viselkedjenek önmaguk és mások védelmében, különösen a leginkább érintettek miatt. Az olasz egészségügyi hivatal vezetője leszögezi, csak akkor engedhetünk a biztonsági intézkedésekből, ha elérjük a nulla eset számot, méghozzá az egész világon. Az oltásban reménykedünk. 125 oltóanyag jelöltet regisztráltak az Egészségügyi Világszervezet honlapján, és a járvány kirobbanásától számított alig egy év elteltével reméljük, hogy ez egyik hatékonynak bizonyul. Franco Locatelli eredetileg bergamói születésű, de már jó ideje Rómában él. Tavaly február óta az olasz közegészségügyi hivatal igazgatója, és ebben a minőségben nap mint nap láthattuk a polgári védelem járványhelyzetről tartott sajtótájékoztatóin. A Római Gyermek Jézus Kórház onkohematológiai, valamint sejt- és génterápiás osztályának vezetője, a Római La Sapienza Egyetem gyermekorvosi karának tanára. Tudományos kutatásai eredményeként új technikát fejlesztett ki a vérképző sejtek átültetésére, ezzel hozzájárulva a leukémia gyógyításához. Két hónappal ezelőtt el tudta volna képzelni, hogy június 8-án fölkeresi a Vatikáni Múzeumot, amint 350 orvos és ápoló kollégája, akik a hétvégén a pápa meghívására külön-külön kísérővel meglátogatták a Castel Gandolfói pápai villákat. Dr. Locatelli erre így válaszolt. Nagyon őszinte leszek, nem gondoltam volna, de reméltem. Olaszország ugyanis szigorú kijárási korlátozásokat rendelt el, ami kétségkívül rányomta a bélyegét mindennapjainkra, életmódunkra, szeretteinkkel való kapcsolatunkra, a társasági viszonyainkra is, amellett, hogy a termelési tevékenységünket befolyásolta. Ezeknek az erőfeszítéseknek köszönhetően sikerült visszaszorítani és megfordítani a járvány görbét. És ha most, a sötét napok után kiderült az ég, az minden egyes ember áldozatának eredménye. Éppen emiatt kulcsfontosságú, hogy továbbra is éberek maradjunk, és mindenki a maga szerepében felelősen viselkedjen. Ezzel tudjuk megóvni magunkat, másokat, és főként azokat, akik a legveszélyeztetettebbek, fejtette ki Locatelli. A cél az, hogy az egész világon ne legyen egyetlen megbetegedés sem, de ettől egyelőre messze vagyunk. Jelenleg Latin Amerika, azon belül is Brazília, illetve India lakossága szenved leginkább a koronavírus járvány miatt. Az orvostudomány, a kutatók gőzerővel dolgoznak azon, hogy mielőbb előállítsák a COVID-19 oltóanyagát. Versenyfutás az idővel. Gondoljunk csak arra, hogy az Egészségügyi Világszervezet honlapján már 125 kísérleti oltóanyagot regisztráltak, amiből átlagosan 5-10 év alatt fejlesztik ki a hatékony oltást. A Vatikáni Múzeumban is a pápai villágba szóló meghívás, a pápa és az egyház köszönetnyilvánítása az orvostársadalom felé. Az állampolgárok és az intézmények is látható jelét adták hálájuknak az elmúlt időszak áldozatos munkájáért, amelyben az egészségügyi dolgozók meglehetősen nagy árat fizettek. Dr. Locatelli meghatottan és hálával gondol azokra az orvosokra, ápolókra és kórházi személyzetre, akik elkötelezetten vállalták, hogy segítenek a szenvedőkön, és ezért kockára tették saját egészségüket, olykor életüket is adták.
Nigériában fegyveresek megöltek egy református lelkészt és feleségét. 8 gyermekük árván maradt. Június 1-én gyilkolták meg a házaspárt Taraba településen, Nigéria északkeleti részén. Emmanuel Saba Bileya tiszteletes és felesége Julianna 9. gyermeküket várták. Gazdaságukban dolgoztak, amikor egy fegyveres csoport rájuk rontott. A Hausa keresztény alapítvány álláspontja szerint nyílt és szervezett háború folyik a kereszténység ellen Nigériában. Hetente rabolnak el vagy ölnek meg keresztény vezetőket, papokat és szeminaristákat az afrikai országban. Darius Ishaku Taraba kormányzója a This Day helyi napilapnak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy gonosz és embertelen gyilkosságról van szó. Sajnos a közelmúltban ilyen jellegű gyilkosságok nagyon gyakran előfordultak a Tarabától délre található közösségekben. Bileya tiszteletes és feleségének a megölése a legutóbbi epizódja a keresztények ellen elkövetett erőszak hullámnak Nigéria központi és északkeleti régióiban. Az atrocitásokat a Boko Haram iszlamista terrorszervezet, a fulani nomád pásztorok és a nyugat-afrikai iszlám államterrorszervezet hajtja végre. A polgári szabadságjogok és a jogállam nevet viselő nemzetközi szervezet által május 15-én közzétett jelentés szerint több mint 600 keresztényt öltek meg 2020 kezdete óta. A keresztények elleni támadások ellenőrizetlenek maradtak, míg Nigériában a biztonsági erők és a politikai szereplők elfordítják tekintetüket, vagy összejátszanak a dzsihadistákkal. Január 4-én 4 katolikus szemináristát raboltak el a kadunai Jópásztor szemináriumból. Egyiküket megölték. Március 8-án a vasárnapi szentmise bemutatását követően elrabolták David Ekioda atyát, akit aztán néhány nap múlva szabadon engedtek. Míg tovább növekedik a megölt keresztények száma, a helyi politikusok a kormányt vádolják tétlenkedéssel.
Martus Balázs atya emlékedése úrnapjára.
Az eukarisztiához többszörös értelemben kapcsolódik a vándorlás képzete. Amikor utonjárók eredelének mondjuk, az egész földi életet vándorútnak fogjuk fel. Míg e testben vándorként élünk, távol járunk az Úrtól, írja Pál apostol. A hitben élünk, a szemlélet még nem az osztály részünk, folytatja még. Az eukarisztia olyan táplálék, ami a hitünket növeli, erősíti, ami egyszerű, mint az úti eledel, és segít mindvégig kitartani. Ha meg manapság talán ritkábban szent útra valónak nevezzük, a haldokló, odaátra készülő hívő megerősítését és vigasztalását értjük alatta. Ha mostanában egy kicsit is megéreztük, mennyire nem természetes, hogy magunkhoz vehetjük Krisztus testét, és milyen erőt ad jelenléte, akkor azt is könnyebben megértjük, hogy az élet mulandóságával közvetlenül szembesülve mennyit jelent, ha azt mondhatjuk, Krisztus meglátogat és megerősít. A vándorútnak és végső megérkezésnek közös jellemzője, hogy alapvetően folytatódó, előttünk megnyíló útról van szó. Az eukarisztia olyan eledel, amely megnyit a jövőre. Azt táplál benne, akivel egyszer majd szírről szíre találkozunk, bár most rejtőzködik a szentség színe alatt, meg embertársainkban is. Ehhez képest különös bizony, hogy első olvasmányunk inkább egy valaha volt zarándoklat és csodás táplálás emlékét idézi. Izrael pusztai vándorlását, amikor mannát adott neki az Úr. Mit jelent az úton járók eledele visszatekintve, a pusztai vándorlás bibliai 40 évére visszagondolva? Mózes beszéde, amelyet a második törvénykönyv költői közvetlenséggel idéz, a derűs szegénység, hálás gazdagság tipikus fogalompárjára épít. Akkor szegény voltál, pusztai vándor, és az Úr gondoskodott rólad. Most már szinte gazdag vagy, megállapodott, kőfal véd majd, és földet termését eszed. Ne feledd, hogy ez is Isten ajándéka. Utólag könnyű elhinni, hogy régen szegénységben, de nagy szeretetben éltek az emberek. És néha valóban így volt. Az úti eledel, a kimondhatatlan, titokzatos valami, a manna, amelyel a vándorok táplálkoztak, először is ezt az első szeretetet idézi, és ezt akarja éleszteni. Mózes szavai azonban józanságra intenek újabb fordulattal. Ő először, illetve az olvasmányban idézett kiragadott versekben nem a nép nagyobb szeretetét, hanem Isten nevelő szándékát hangsúlyozza. Az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet. Sanyargatott és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél. Van a hitnek, a vallásnak egy ilyen olvasata, amely a nehézségben Isten pedagógiáját látja. Isten megsanyargat, hogy alázatra neveljen, hogy megtudja, mi lakik a szívünk mélyén, végül meg azért, hogy szabadabbá tegyen, hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember. Szabad vagy, ha be tudod fogadni azt, ami van, ha élni tudsz azzal, ami van, és nem keresel mást. Szabadnak kell lenned, hogy a mannát ízleld, és benne Isten nevelő próbatételét, hogy fel ne fuvalkodj, és azt ne mondd, neked már senki nem mutathat újat. Mannával táplált, hogy megtudd, az ember igével él, amely Isten ajkáról való. Ha a manna Isten ajkáról származó ige, akkor újabb módon előremutat Krisztusra, hiszen ő maga az ige, akinek szeretete mindannyiunkat szólít, akinek igazsága és szépsége beragyogja a világot. A darab kenyérben a hívő látja Krisztus jelenlétét. Krisztusban a hívő tudja és fogadja bízva a mindenható szeretetét. A szeretet biztató tapasztalata, végül bármilyen még fogyatékos formáiban is, megnyit a hitre, megnyit az élet befogadására. Már megint a jövőről beszélek, arról mennyire más lehetne az élet, ha egyszerűen és teljesen képes lennék befogadni Isten szeretetét és az emberekét is. Ha ez lenne a táplálékom, mint Jézusnak az Atya akarata, és mintha maga Isten is a jövőbe hívna, kiviszem a pusztába, és a szívére beszélek.
Utoljárok eledele címmel Martőr Balázs atya emlékedését hallották úrnapjára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, csütörtöki adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől Vértes Hajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.